Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és először is boldog új évet kívánok, hisz ez az első alkalom, amikor találkozunk újból. Nem sokszor fogok állni most Önök előtt ebben az új negyed évben, de az első alkalmat én fogom kezdeni, aztán lesznek különböző meghívottaink, akik a következő előadásokat fogják tartani. Akik esetleg nem kapták meg a szórólapot, vagy a meghívott postán, itt a végén majd el lehet venni, itt még van a néhány ilyen meghívó, és akkor ezen rajta lesznek a témák is, meg az előadók is, akik jönni fognak a következő alkalmakkor. Ugyanakkor van egy pár szórólap az Életmód Klubról is, és erre is szeretettel várjuk Önöket, erről is vihetnek el meghívókat. A nagy előadás sorozatnak az a címe, hogy Jézus az Ön barátja. Egy ifjúsági istentisztelet végén, egy mellékteremben hallottam egy beszélgetést. Ketten beszélgettek, és az egyik odaszólt a másiknak, hogy hallottad, hogy hogy imádkozott ez a fiatal? És rákérdezett a másik személy, hát hogy imádkozott? Hát úgy imádkozott, mintha a haverjával beszélgetne. És ezt egy kicsit ilyen mérgesen vagy idegesen mondta, hogy hát hogy lehet ez, hogy így imádkozott. És ma este ezzel a kérdéssel indítanám, hogy lehet-e Isten a mi haverunk, vagy akár egy szebb szóval a barátunk. És imádkozhatunk-e például úgy, mintha a legjobb barátunkkal beszélnénk. Ez az előadás sorozat majd erről fog szólni, hogy hogyan viszonyulhatunk Istenhez, de ugyanakkor arról is szólni fog, hogy hogyan viszonyul Isten hozzánk. És ezt főleg Jézus életén keresztül fogjuk megnézni. Különböző eseményeket fogunk vizsgálni az ő életéből, az ilyen nagyobb eseményeket, és különböző helyzetekben fogjuk Jézust látni. Ilyen előadásaink lesznek, hogy Jézus a gyermek. Ez lesz ma este. Utána lesz Jézus a nagy tanító, vagy a gyógyító. De olyan is lesz, hogy Jézus a csodatevő. A Szentírásban rengeteg csodát olvasunk, amit Jézus tett. De lesznek ilyen témák, amik már konkrétan a meghirdetett témával kapcsolatban vannak. Jézus a bűnösök barátja, Jézus a mindenki barátja, Jézus a szolga, az elítélt, az Isten fia, a király. Tehát erre a kérdésre fogjuk keresni a választ, hogy kicsoda is valójában Jézus. Ez talán egy ilyen elméleti szinten adja meg a választ, hogy majd a gyakorlatban is keressük erre a kérdésre a választ, hogy ő hogyan lehet jelen a mi mindennapjainkban, hogyan lehet a segítségünkre, hogyan lehet a mi barátunk. Egy szkeptikus történész következőket írta Jézusról. 1900 év után egy magamfajta történész, aki még csak nem is keresztény, úgy véli, hogy ha valaha is él a legnagyszerűbb ember jelleme, ellenállhatatlanul Krisztusra mutat. Egy ember jellemének a nagyságát a történész ilyenfajta képzésekkel méri fel. Mit hagyott maga után? Életével mit változtatott maga körül? Készítette az embereket egy újszerű gondolkodásra? E vizsganyomán Jézus vitathatatlanul az első helyen áll, mondta ez a történész, aki amúgy nem is volt keresztény. Ma este Jézus földre jöttét fogjuk közelebbről megnézni. Az ő születését és az ő születésének a történetét fogjuk szemügyre venni, és ezt is egy konkrét kérdés szemszögéből. Mivel Jézus azért jött, hogy bemutassa Istent, akkor ezt a kérdést fogjuk ma este feltenni, hogy vajon mi az, amit látunk Istenről az ő születésén keresztül. És hat ilyen kulcsszót fogalmaztam meg, ami Jézus születésével kapcsolatos. Az első az az lesz, hogy alázatos. A második az, hogy megközelíthető. Harmadik kiszolgáltatott, negyedik együttérző, harmadik bátor, számokkal eltévedtem, és az adakozó, ez lesz az utolsó. Amúgy ezek ilyen elég furcsa kulcsszavak, főleg, hogyha egy Istennel kapcsolatban, tehát például ez, hogy alázatos. A Jézus előtti időben a pogányok soha nem használták az istenségekkel kapcsolatban ezt a szót. Viszont a Jézus születése, tehát a karácsonyi eseményeket, hogyha vizsgáljuk, egy ilyen érdekes, ellentétes szó kapcsolatra utalnak, hogy egy alázatos Isten. Tehát Isten, amikor a földre látogatott, akkor nem egy ilyen viharos forgószélben jelent meg, nem egy ilyen nagy csoda történt, amire az egész világ felfigyelt, hanem egy nagyon egyszerű körülmények között született meg. Egy a szerző úgy írja, hogy addig zsugorodott az Isten, ameddig egy csecsemőként jött erre a világra. És erről Pál apostol is beszámol a Filippi beliekhez írott levélben, a második fejezetben. Jézusról mondja, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát ő Istennel volt egyenlő, de mégis vállalta azt, hogy ilyen nagyon alázatos formában emberré lett és megszületett ezen a földön. Elég gyakran hallgatok klasszikus zenét, és többek között van egy pár ilyen zeneszám, zenemű, amit gyakran beteszek, és közötte az egyik a Handelnek a Messiás oratóriumából, a For Unto Us a Child is Born. Nem tudom, ismerősel, valószínűleg, hogy igen. Ez azért tetszik, mert egy ilyen nagyon energikus hangvételű. Talán a zeneterző azt az örömöt akarja visszaadni, hogy Jézus megszületett erre a világra. És be is tenném néhány perc, vagy másodpercig ezt a zeneműt, hogy egy kicsit átérezzük azt a hangulatot, amit sugároz. Csak közben a repülőm oda tettem, hogy ne csörögjön senki. De most vissza kell tenni. Gondolom ismerős ez a szám. Amúgy egy igeverset, tegyen vissza repülő módra, egy igeverset zenésített meg az Ézsaiás proféta könyvéből a 9. fejezet 6. versét, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán részen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. És ezt egy ilyen nagyon magasztos hangulattal társítja a zeneszerző, és ez eszembe jutott azt, amikor tavaly Bécsben voltunk, úgy nagyjából karácsony környékén, és meglátogattuk a Sziszi életével kapcsolatos múzeumokat. Voltunk a Schönbrunni kastélyban, akkor ott a kastély mellett volt a Hintó múzeum, talán így hívják. Aztán volt egy másik múzeum, ahol a királyi palotának a bútorzatait lehetett megszemlélni, amúgy a Schönbrunni kastélyban is ott is látható. És emlékszem arra az élményre, hogy mennyire különleges látvány volt, hogy a Zsófival együtt, ahogy tátott szájjal nézegettük ezeket, mennyire lenyűgöző volt, azok az óriási aranyozott hintók, meg még a lovak is ki vannak állítva, és azok is fel vannak díszítve. És így próbáltuk elképzelni, hogy mennyire pompás látvány lehetett, amikor megjelent a királynő, ki vannak téve a különböző ruhák is, amik akár az esküvői ruhája, vagy amikor a királynőként ment először Magyarországra, és próbáltuk elképzelni, hogy milyen pompával jelenhetett meg a király, az királynő az egész menetével együtt. És valószínűleg, hogy a zsidók is, amikor akár ezt az ígéretet olvashatták Ézsaiás proféta könyvéből, úgy képzelték el, hogy majd amikor jön a messiás, akkor egy ilyen pompával fog megjelenni. Tehát az ő királyuk, a messiás, aki felszabadítja majd őket, és ebben a Biblia versben is vannak jelenleg, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, békesség, fejedelme, és akkor gondolom, hogy ilyen nagy várakozással néztek erre az időszakra. Talán egy kicsit nosztalgikusan visszaemlékeztek Salomon király idejére, amelyről ezt olvasok, hogy a király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő. És várhatták, hogy most a messiás visszahozza ezt a dicső korszakot. Viszont ezzel ellentétben egész másként jelent meg Jézus. Az egyik atya, Neville Figgis atya így fogalmazta, hogy Jézus az alázat dicsőségét választotta. Nagy az Isten, kiáltják a mohamedánok, és ez olyan igazság, amelyet nem kell természet fölötti lénynek megvilágítani az emberek számára. Kicsi az Isten, ez az az igazság, amit Jézus tanított az emberiségnek. Ugyanaz a mennydörgő Isten, aki úgy rakosgatja hadseregeket és a birodalmakat, mintha gyalogok lennének a saktáblán, apró csecsemőként jelent meg Palesztinában, úgy, hogy nem tudott sem beszélni, sem szilárd ételt enni, sem járni, és egy tinédzser lány gondoskodására és szeretetére szorult. Ha ezt a kontrasztot látjuk, akkor úgy elgondolkozunk, hogy mi az, amit vállalt Isten. Az az alázat, ahogy eljött erre a földre. Erzsébet királynő látogatásáról olvastam, amikor 2007-ben elutazott az Amerikai Egyesült Államokba, akkor az újságírók úgy szemelgettek a különböző dolgok között, amit magával vitt, és több érdekességet találtam. Például két tonnányi podgyász vitt magával erre a látogatásra. Minden alkalomra két öltözetet, fekete ruha, arra az esetre, ha valaki megtalálna halni, és még például 20 liternyi vérplazmát is vittek a királynővel együtt. Fehér kecskebőrből készült vécéüléket, és sok minden érdekességet. Királynőt elkísérte a fodrásza, két inasa, és további kiszolgáló személyzete. És körülbelül 20 millió dollárba került ez a látogatás. Hát óriási kontraszt a különböző királyok, vagy ilyen híres személyiségek, ahogy elutaznak egy másik birodalomba, és aközött, ahogy Jézus elutazott a mi földünkre, ebbe a birodalomba. Ezzel kapcsolatban egy kortárs író nagyon érdekesen fogalmazta meg az egyik regényében, ahol két angyal beszélget, és egy idősebb angyal, a fiatalabb angyalt elviszi magával egy ilyen galaxisi kirándulásra, és különböző galaxisok között mennek el, míg elérkeznek az 500 milliárd csillagból álló galaxisunkba. És amikor közelednek, akkor ez a kis angyal egy ilyen fakó teniszlabdányi bolygót figyel meg, és következő mondatokkal fordul az idősöd. Hát én ezt a kis bolygót kicsinek és piszkosnak látom. Mitől olyan érdekes? Kérdezi, mert előtte az idősebb anyja mondta, hogy az egy nagyon fontos bolygó. Hitetlenkedve hallgatta az idősebb angyal szavait, amikor arról beszélt, hogy az az aprócska, jelentéktelen és nem túl tiszta bolygó nem más, mint a híres, meglátogatott bolygó. Akkor felteszi a fiatalabb angyal a két, és azt akarod mondani, hogy a mi nagy és dicső hercegünk személyesen leereszkedett erre az ötödrangú kis labdára. Nem értem, miért tette. És talán egy kis megvetés is volt az arcán, amikor feltette a kérdést. Azt akarod mondani, hogy annyira lealacsonyodott, hogy ugyanolyan csúszomászóval vált, mint ennek a forgó kis gömbnek a teremtményei? És akkor a nagy angyal válaszol, és mondja, bizony, és én nem hiszem, hogy örülne neki, hogy csúszomászoknak nevezed őket, ráadásul ilyen hangnemben. Ugyanis bármilyen furcsa, szereti őket. Azért ment el közéjük, hogy felemelje őket, és olyanná válhassanak, mint ő maga. Fiatal angyalnak leesett az álla, ez a gondolat egyszerűen felfoghatatlan volt számára. De a regényben megfogalmazva, hogy milyen dolgot vállalt Jézus, mert itt a földünkön, itt talán nem is látjuk annyira, de hogyha lenne lehetőségünk az egész univerzum nagyságát, az Istenség nagyságát látnunk, beletekintenünk, akkor talán egy kicsit jobban megértenénk ezt az alázatot. Ha tovább lépünk, akkor egy következő tulajdonság, amit láthatunk Istenről és Jézusról, az az, hogy ő megközelíthető. És talán az előző az pont erre utal. Azért vállalt, hogy ilyen alázatosan, alázatos formában jöjjön erre a világra, hogy megközelíthető legyen. Tehát egyikünknek se volt ez a lehetőség, hogy megválaszol, hogy milyen családba szülessen bele, akár milyen kontinensen, milyen körülmények közé. Jézusnak ez a lehetősége megvolt, és érdekes, hogy ő nem azt választotta, hogy egy gazdag családba szülessen, nem azt, hogy egy királyi vagy nemes családba szülessen, hanem talán az egyik legszegényebb, legegyszerűbb körülmények között és a legegyszerűbb családba született bele. És akkor feltesszük ezt a kérdést, hogy hát miért? Miért ilyen szegényként jött erre a földre? És talán ez az, amit láthatunk, hogy ő megközelíthetővé akarta tenni magát. Azért, hogyha egy ilyen nagyrangú ember lett volna, akkor a szegények nem igazán mertek volna közeledni hozzá, akár a betegeket később odavinni, hanem a legegyszerűbb formában jött, hogy mindenki bátran mehessen hozzá. Ez azért is fontos, mert lehet, hogy nem érezzük annyira át, de az akkori zsidók fejében is Istenre, amikor gondoltak, akkor leginkább a félelem juthatott eszükbe. Ha megnézzük az Ószövetséget, akkor ott több olyan eset van, például a Mózes és az égő csipkebokor, vagy Ézsaiás és a forró szén, vagy Ezékielnek a látomásai az Isten hatalmáról. Ezek mind félelmet kelthettek a zsidókban, vagy például ott van a fridláda, amikor megérintik, vagy nem úgy kezelik, ahogy kellene, rögtön meghalnak, és több olyan eset van a Szentírásból, például amikor a 10 parancsolatot kapták, akkor meg volt tiltva, hogy közeledjenek ahhoz a hegyhez, hogyha valaki közeledett, akkor ő is halálnak, tehát halállal lakolt, és valahogy ott volt az akkori emberekben ez a félelem Istenhez való közeledés esetén. Ezért Isten át akarta hidalni ezt a félelmet, és azt a szakadékot, ami ott volt az ember és Isten között. Úgyhogy talán olyan formában jött el, ami a legkevésbé félelmetes vagy ijesztő, ami egy kis csecsemő, vagy egy kis gyerek. Tehát ki az, aki félne egy gyerektől, és Isten Jézus formában jött el az emberek közé. Philip Yancey egy érdekes hasonlattal mutatja be a testetöltést. Az egyik könyvében arról mesél, hogy milyen volt, amikor volt egyszer egy akváriuma. Először is azt ismertem, fölírja, hogy az ilyen akvárium fenntartása nem is olyan egyszerű feladat. Szükség volt például egy hordozható vegyi laborra, amelynek segítségével folyamatosan ellenőriztem a nitrát és ammónia szintet, vitaminokat, antibiotikumokat és egyéb gyógyszereket kellett juttatnom a vízbe, és gondoskodnom kellett különböző enzimekről és a növények fejlődése érdekében. Aztán leírja, hogy hát ennyi erőfeszítés után azért lettek volna bizonyos elvárásai, és azt remélte volna, hogy hát, hogy a halak azért úgy nem fognak tőle félni. Leírja, hogy micsoda hiú ábránt, hogy ez volt az ő részéről. Mert akárhányszor az akvárium felé közeledett, ahogy az árnyék az akváriumra vetődött, a halak már is melekültek a közelségétől. És annak ellenére, hogy ő volt az, aki rendszeresen enni adott nekik, meg mindenfélet megtett értük, mégis a halak félelemmel viszonyultak hozzá. És akkor van egy ilyen párhuzamot, hogy a halai szemében ő volt az Isten, hozzájuk képest túl méretes voltam, és el sem tudták képzelni, mit miért teszek. Kedvességemet fegyetlenségként fogták fel, és amikor meg akartam gyógyítani őket, azt hitték ártó szándék vezérel. Meg kellett értenem, hogy a meggyőződéstől csak is akkor tudnám eltántorítani őket, ha valami kép inkarnálódnék, hallá változnék, és olyan nyelven szólnék hozzájuk, amelyet megértenek. És ezt a párhuzamot vonja, de elmondja, hogy az, hogy Isten emberé lett, sokkal nagyobb különbség annál, mint hogyha mondjuk ő hallá változott volna, hogy tudjon az ő nyelvükön beszélni. Tehát az az Isten, aki az anyagot teremtette, maga is anyagi formát öltött, mintha a festő bebújna a festményébe, vagy a drámaíró lenne saját drámájának egyik szereplője, írja Filippiánszi. Tehát Isten, ő megtette ezt a nagy lépést. Egy érdekes történetet olvastam egy papról, aki Nápolyban született és ott élt. Elég nehéz körülmények voltak akkoriban Nápolyban, és elszaporodtak a hajléktalanok, főleg a gyerekek az utcán, árva gyerekek, akik ilyen bandákba verődve garázdálkodtak. És ez a férfi, Mario Borelli, aki frissen végzett pap volt, úgy érezte, hogy tennie kell valamit a gyerekekért. Ezért először megtanulta a tolvajnyelvüket, aztán elsajátította a mozgás stílusukat, a viselkedéseket, aztán ő is szerzett egy ilyen rongyos ruhát, és közéjük ment. Aztán a fiataloknak nagyon tetszett az a humor és az a pátosz, ahogy kéregetett, ezért egy idő után úgy befogadták a csoportjukban. Egy alkalommal, amikor az egyik bandafőnök el akarta kérni a felét annak, amit koldult, hát kitört és néhány ökölcsapással leterítette. Aztán a csavargok körbeállták, és valaki felkiáltott, hogy láttátok, hogy kitört? Mától kezdve nevezzük Vezuviónak. És ez a név ragadt rá, ezentúl így nevezték. Esténként általában összegyűltek, beszélgettek a tűz körül, és körülbelül 6 hónap után már így belelátott az életünkbe, a különböző kérdésekbe, arra a vágyra, hogy szeretnének biztonságot és egy otthont. Úgyhogy egy következő javaslattal állt elé, azt mondta, hogy fiúk, találtam egy menedékházat. Az elhagyott San Gennaro templomot, a rendőrségnek sohasem fog egyszerbe jutni, hogy ott keressen bennünket. Hát a fiúk eleinte kicsit vonakodtak, de aztán meggyőzte őket, és beköltöztek ebbe a templomba. Rászánták magukat, hogy összeszedjék a törmelékeket, és egy kicsit ki is javították a templomot, és ez volt onnantól kezdve az otthonuk, vagyis a központjuk. Aztán egyszer Vezuvio szalmazsákkal és takaróval állított be. A gyerekeknek ez egy kicsit szokatlan volt, addig nem voltak szokva ilyen luxushoz. Aztán egy főzőkályhát is beszerelt, és lopottnak hit élelmet hozott. A fiúk kezdtek így jobban táplálkozni, meg egy kicsit jobb sorsba kerülni. De aztán eljött a leletezés ideje is. Egyik este papi öltözetben jelent meg közöttük, és a fiúk arcán ott volt a döbbenet, és először azt hitték, hogy viccel, és mondták, nézzétek már, Vezúvió olyan, mint egy pap. De az egyikük tiltakozni kezdett, de hát Vezúvió, ezt nem teheted, ez szentségtörés. És erre csak mosolyogott, és annyit mondott, de fiam, én tényleg pap vagyok. És utána körbeadta a fényképet, ami ott volt a pap kollégái, társai között. Hát várta, lélegzett visszafolytva a reakciójukat, és az egyik kemény legény felállt a végén, és odaszólt, ha ez a valóság, akkor ezen túl Don Vezúviónak fogunk hívni, és aztán aggódva feltette a kérdést, de azért velünk maradsz, ugye? Persze, hogy veletek maradok, mondta Borelli, és elnevezték azt a helyet a csavargók otthonának. Aztán később segítséget kért a várostól is, és berendezték még jobban azt a templomot, meg a gyerekeknek javasolta, hogy iskolába vagy dolgozni menjenek. Hát eleinte szörnyűködtek ezek a gyerekek, hogy mi az már, hogy iskola, meg dolgozni, aztán ugye a saját nyelvezetükön megmagyarázta nekik, hogyha tanulnak, akkor mindent könnyebben megszerezhetnek majd. És 12-en hagyták magukat rábeszélni, és elmentek iskolába. Aztán később meggyőzött egy pár munkáltatót is, hogy vegyék fel ezeket a gyerekeket, hogy dolgozhassanak. Viszont az egyik nap az egyik gyerek, akit Tinónak hívtak, azt kérdezte, atyám, lophatok valamit az üzletből? Senki nem venné észre. És Vezúvió így válaszolt, Tino, ha csak egy tűhegyit csensz is el, biztos észreveszik. És akkor be kell zárnunk az otthont, és nem fogunk többé munkát találni. Azt akarod, hogy ez történjék? Nem, atyám, válaszolta a gyerek, és nem is lopott többet. És később aztán a becsületes eladó lett, ugyanabban az üzletben, és egyre nagyobb tekintélyre tetszett. Aztán egy másik társa segítségével elérte, hogy több mint 300 csavargó legyen a ház diákja, és több mint 70%-uk, mint ígéretes fiatal, munkahelyet is talált. A történet folytatódik, de most csak ennyit ma este. Talán ez a példa is szemlélteti azt, amit Jézus tett, hogy eljött közénk, ahhoz, hogy megismerhesse a mi nyelvünket, megismerhesse a mi tapasztalatainkat, a mi életünket, a mi kihívásainkat, és ezáltal közelebb kerüljön hozzánk. Viszont azáltal, hogy ezt vállalta, kiszolgáltatott lett. És ez a következő jellemző, amit ma este megnézünk. Lukács evangéliumában olvasunk el Mária szavaiból. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Tehát ezt olvasjuk Mária dicsőítő énekében, és arról szól, hogy Jézus azzal, hogy ezt vállalta, tehát most, ha elképzeljük, hogy Máriának a gyereke lett, és hogy tekinthetett az atya is azzal az izgalommal, hogy egy fiatal lány kell vigyázni az Isten fiára. És szegény sorsban nőtt fel, és teljesen ki volt szolgáltatva a körülményeknek. A következő jellemző, ami kapcsolódik ehhez, és mindazokhoz, hogy Isten bevállalta, ez az, hogy az a tulajdonság, hogy Jézus meg Isten egy bátor Isten. Emlékszem, hogy egy idős lelkész, Vég Tamás valószínűleg többek önök közül ismerik, Budapesten egy református lelkész. Tőle hallottam ezt a történetet, hogy régebb, amikor erdőn mentek keresztül, szekérrel az emberek, akkor mindig vittek magukkal egy bárányt is. Ezt azért tették, főleg télen, mert hogyha az erdőben a farkasok megtámadták a szekeret, akkor ha már annyira veszélyes volt a helyzet, akkor fogták a bárányt és kilökték, kidobták a farkasok közé, azért, hogy ők megszabadulhassanak. És ez az a kép, amit látunk Istenről, hogy mondhatnánk azt, hogy ledobta az ő fiát erre a földre, csak azért, hogy mi megmenekülhessünk. Mi rajta vagyunk ezen a szekéren, az életünknek a szekerén, és a farkasok, a sátán ránk támadott, de Isten az ő fiát adta, hogy ha valaki hiszedő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez a nagy bátorság, amit Isten vállalt, hogy a farkasok közé dobta az ő fiát, hisz János evangéliumában is ezt olvassuk, hogy az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi között közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És ez nagyon jellemző volt Jézus életére ez a kijelentés, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Tegnap este egy fiatal házaspár volt nálunk vendégségben, és a feleség terhes, már csak talán 2 hét van egész a szülésig, és többet beszélgettünk, és hát mindenképp ezt éreztük, hogy már nagyon várják, hogy megszülessen a kisbaba. És így, hogy most erre készültem, azon gondolkodtam, hogy Jézus esetében ez sokkal másképp volt. Például, hogyha csak Máriára gondolunk, amikor hallotta ezt a hírt, hogy gyereke fog születni, akkor az első érzés az szerintem nem az öröm volt. Mert tudjuk, hogy nem volt még házas, nem volt férnél, és ez a hír, hogy gyereke fog születni, anélkül, hogy házas lenne, valószínűleg, hogy elsősorban különböző kérdéseket vetett fel a fejében, hisz ezt is mondta a legelső kérdésében, illetve a Lukács evangéliumában is ezt olvassuk, hogy megdöbbent, és ez merült fel benne, hogy de hisz én szűz vagyok. És tudjuk, hogy akkoriban ez még komolyabb probléma lehetett, mert ma néha azért előfordul, hogy úgy születik meg a baba, hogy nincs fér, vagy nincs házastárs, de akkoriban ez sokkal inkább megbetettséggel járt, sőt, a törvény házasság törőnek tekintette, és megkövezés általi halálra sújtotta azt az eljegyzett lányt, aki teherbe esett. Tehát talán ilyen vegyes érzésekkel várhatta Mária az ő fiának a születését, de ha tovább megyünk, és például gondolunk arra, hogy ahogy például Herodes viszonyult hozzá, hogy egy egész faluból, vagy településről kiirtotta a gyerekeket, amiatt, hogy Jézus megszületett. Tehát milyen kontraszt, hogy várták akkoriban az emberek, hogy ahelyett, hogy örültek volna, hogy az egész falu gyerekeket kiirtották. A nem keresztény történelmi források nem említik ezt az eseményt, de azok, akik ismerik Herodest és az ő életét, egyáltalán nem kérdőjelezik meg, hogy ő ezt megtehette volna. Kivégezte a 2 sógorát, megölte a saját feleségét és 2 fiát. És halála előtt 5 nappal elrendelte, hogy fogjanak el jó néhány állampolgárt, és végezzék ki őket ugyanazon a napon, amikor ő meghal, így kívánta biztosítani, hogy az országban gyász hangulata legyen, akkor, amikor ő meghal. Tehát ennyire kegyetlen, és igazából az ő nevéről nagyjából csak ilyen kegyetlenségek maradtak fenn. Tehát valószínűleg, hogy ő elrendelt ezt a kivégzést, népírtást Betlehemben. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen bátorság volt Isten Jézus részéről, hogy eljött a farkasok közé, az emberek közé, és vállalta ezt az áldozatot. Egy angol karácsonyi ének így szól: A A gyermek, kis Jézus nem sír, nem kiált. Ez talán egy kicsit ilyen, hát ilyen nagyon, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen nagyon vallásos, de igazából tudjuk, hogy Jézus, mint gyermek, mint ember jött erre a földre, és később is olvasok róla, hogy sírt, tehát valószínűleg, hogy gyermekként is sírt, mint egy újonnan világra jött gyermek, de később az evangéliumokban is azt olvassuk róla, hogy fáradt volt, éhes volt, szomjas volt, szüksége volt arra, hogy együtt érezzenek vele, tehát pont olyan ember volt, mint mi, és ez is arra utal, hogy sokkal jobban megért így bennünket. Azért is vállalta ezt, hogy megtapasztalja azt, amit mi is megtapasztalunk, hogy együtt érezzen velünk. És egy történettel zárnám a ma esti alkalmat, amit egy tanítónő a gyerekekkel készültek a karácsonyi időszakra, és egy színdarabot akartak eladni a szülők előtt. A tanítónő odafigyelt, hogy minden gyerek kapjon valamilyen szerepet, viszont valahogy az egyik gyerek kimaradt. Hát a gyerek ott szomorú volt, de a tanítónő nem jött rá, aztán később másnap az anyuka telefonált be, hogy hát ha lehet, akkor az ő gyereke is kapjon egy valamilyen szerepet, nem is kell nagy legyen, bármilyen kicsi, de hogy őnek is legyen része a szerepben. Ott a tanítónő bocsánatot kért, és mondta, hogy természetesen gondolkodni fog rajta, és azt találta ki, hogy akkor ez a kisgyerek, ő legyen a fogadós, aki amikor megérkezik József és Mária, akkor ő fogja azt mondani, hogy hát nincs hely. És nagyon egyszerű kis feladata volt, úgyhogy elvállalt a gyerek is, nagyon örült neki, és nagyon készültek erre az alkalomra, és el is érkezett a nagy nap, megjelentek a szülők, a gyerekek beöltöztek a jelmezükbe, és elkezdődött a színdarab, a tanítónőt előre figyelt mindent, és akinek kellett segített. Elérkezett az a pillanat, amikor József és Mária bekopogott ebbe a fogadó helyhez, és kellett volna mondja a kisgyerek, hogy nincs hely. De hát ő ott állt, és mintha meg lenne némulva, nem mondott semmit. Hát a tanítónő azt gondolta, hogy lehet, hogy izgul is elfelejtette, hogy mit kell mondjon. Ezért súgta neki, hogy mondd azt, hogy nincs hely. Hát a gyerek továbbra is állt, a tanítónő gondolta, nem hallott, ezért még hangosabban mondta, hogy nincs hely. És a gyerek továbbra is állt, szinte lefagyva. És egy idő után elkezdtek potyogni a könnyei, és csak annyit mondott, hogy hát hogy ne lenne Jézusnak hely? Jöjjetek be! Az az én kérdésem ma este, hogy ezzel a kérdéssel mi hogy állunk? Milyen választ adtunk volna erre a kérdésre? Vagy hogy reagáltunk volna? A mi életünkben van-e helye Jézusnak? Megengedjük-e neki ma este, hogy megszülessen a mi szívünkben, a mi életünkben, és megengedjük, hogy a mi barátunk legyen. Ezt kívánok önöknek. Amen. Egy imával zárnám. Hagyjuk meg a fejünket. Mennyben lakozó Istenünk, drága Jézusunk, köszönjük szépen, hogy te vállaltad azt, hogy gyermekként eljöjj erre a földre. Vállaltad azt, hogy alázatosan, egyszerűen szülessél meg, éljél ezen a földön azért, hogy közelebb kerülj hozzánk, azért, hogy megmutasd az Istenünknek a jellemét, és azt, hogy te szeretnél közel kerülni hozzánk. Köszönjük Istenünk, hogy te mi barátunk szeretnél lenni, és segíts, hogy az életünkben helyet tudjunk találni neked. Szeretnénk engedni azt, hogy te dolgozhass a mi életünkben, és szeretnénk, hogyha Jézus ott lenne minden nap mellettünk. Köszönjük, Jézus nevében imádkoztunk. Amen.
Amen.
Szívesen.
Köszönjük.
Szép estét kívánok, és várjuk szeretettel a következő héten. Ha jól emlékszem, akkor hanem Rend László lesz a meghívottunk, és a témája az előadásnak az lesz, hogy a nagy tanító ugyancsak Jézus kapcsán. Szép estét kívánok.